És természetesen számítunk figyelmükre mai első vendégemmel, Reimann Zoltánnal is, aki a polgármesteri hivatal civil referense. Szia Zoli, jó reggelt!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Kicsit beszélgessünk a munkádról, mert most már egy fél éve vagy ebben a feladatkörben, ebben a pozícióban, a munkád tapasztalatairól, milyen benyomásokat szereztél az elmúlt fél évben. Annak idején egyszer emlékszem, azt mondtad itt a stúdióban, hogy Miskolcon, illetve a megyében több mint 800 civil szervezet van. Ez azért én azt gondolom, hogy hosszú távra determinálja a te munkádat.
Igen, hát feladat az van bőven, és hát ugye az első számú feladatom az, hogy láthatóvá tegyem ezeket az egyesületeket, úgyhogy próbálom őket meglátogatni, próbálom őket bizonyos pályázatokba becsatlakoztatni, ami esetleg rájuk vonatkozik, és hát próbálom őket bemutatni is médiában, úgyhogy van munka, nagyon sokat megyek tényleg, próbálok mindenhol ott lenni.
Hogy érzed magad ebben a feladatkörben, ebben a szerepkörben, hiszen korábban egész más munkád volt?
Jól érzem magam, és szeretem azt, hogy nagyon sok helyre járok. Ugye különböző konferenciákon is voltam, ugye látogatom az egyesületeket, de ugyanúgy papírmunkát is végzek bent a hivatalban, és hát persze a helytörténeti oldalt is viszem tovább, úgyhogy elég sokrétű és érdekes, színes munkakör.
Hogyha visszatérünk ehhez a statisztikai adathoz, hogy több mint 800 civil szervezet, akkor nagyjából most hol tartasz, mert azt gondolom, hogy ez egy óriási munka őket átfogni, és akár a média keretei között bemutatni őket.
Hát ilyen 150-200 civil szervezet van, aki már úgy valamennyire látókörömbe került, és hát ezek közül ugye van olyan is, aki nem annyira aktív, vagy nem aktív, van, aki nagyon aktív. Próbálom minél jobban megismerni őket, és hát ugye még az a szerencse, hogy van nekünk egy erkénk, egy esélyvétel közhasznú egyesületünk, aki feladatának tekinti azt, hogy velük foglalkozzon, úgyhogy ilyen szinten azért megkönnyíti a munkáját az önkormányzatnak.
Én azt látom, nem tudom, hogy jól látom-e, hogy amikor akár ide a Csillagpont Rádió stúdiójába hozol egy új egyesületet vagy alapítványt újonnan bemutatni, inkább így fogalmazok, utána nyomon követed az ő sorsukat. Tehát, hogyha van egy alapítványi egyesületi rendezvény, azon ott vagy, és aztán lehet, hogy később önjáró módon már úgy jönnek vissza ezek a civilek, hogy beszélnek erről a programról és a jövőjükről. Tehát tulajdonképpen ott vagy az indulásnál, és aztán egy kicsit önjáróvá válik ez a dolog, de hogy mindenképpen nem veszed le róluk, úgymond a kezedet.
Igen, mindenképpen figyelemmel kísérem azoknak az egyesületeknek a munkáját, amelyeket megismertem, próbálok elmenni minél több rendezvényükre. Persze ez nem egyszerű, azért nagyon sokszor ütik egymást a programok, de amikor tudok, akkor mindenképpen elmegyek, és beszélgetek velük, tartom a kapcsolatot, hogyha valamilyen problémájuk van, akkor azt igyekszem megoldani, vagy esetleg olyanokhoz irányítani, akik ezt meg tudják a városházán belül, hogy olyan jellegű a dolog.
Hogyha másik oldalról, a civilek oldaláról nézem a te munkádat, akkor ők mit mondanak, hogy jó, hogy vagy, és kellett egy ilyen feladatkör a polgármesteri hivatalon belül, hogy meg tudjanak keresni, és kialakuljon egy személyes kapcsolat, ami előre viszi az ő dolgukat?
Hát igen, örülnek, és azt mondják, hogy jól csinálom, remélem tényleg így van. Hát próbálok tényleg minél többet adni, és minél... Nagyon fontosak ezek a pályázatok. Most nagyon sok jó pályázat indult el, és én is kapom a hírleveleket, ezeket továbbítom nekik, illetve hát ugye van olyan referens is, akinek konkrétan a pályázatok a feladata, és akkor hozzáirányítom, vagy egyébként ugye van még egy ifjúsági esélyegyenlőség és idősügyi referens, hozzájuk is tudom irányítani. Most például ugye volt a nyugdíjas egyesületeknek egy olyan problémája, hogy látták ugyan a kiírást, a támogatása volt egy ilyen 100 000 forintos támogatás, de nem tudták, hogy ezt hogy is kell igénybe venni, ezért kaptak utána egy körlevelet, tehát ilyen szempontból is tudok segíteni ilyen dolgokban nekik.
Ezek szerint akkor ebben is segítesz, hogy hogyan tudnak támogatásokhoz hozzájutni, mert sokszor ezek egy pályázat megírása is egy bonyolult folyamat.
Hát maga a pályázat megírásában a pályázati osztály segít nekik, de össze tudom kötni őket, hogy kitől kell segítséget
kérni. Vagy egyáltalán tudjanak a pályázaton, nem maradjanak tudjanak le róla, igen, mert sokszor ez is probléma.
Igen, nagyon fontos. És hát ugye a pályázatokkal nagyon sok pénzt lehet nyerni, és ez nagyon fontos, főleg egy, a nyugdíjas egyesületeknek, de akármilyen egyesületnek is nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy a civil szférában azért nem sok pénz van, és mindig anyagi problémák vannak, és a programokat ugye hát csak pénzből lehet szervezni, úgyhogy nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy be tudjuk őket csatornázni oda, ahová kell, és hát olyan emberekhez tudjam őket összekapcsolni, akik tudnak segíteni ebben nekik.
Egy picit maradjunk a témánál, mert hogy a közelmúltban az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szervezett egy tréninget, amelynek nagyon sokat mondó címe volt: marketing, kommunikáció és adományszerzés, civilek szempontjából szerintem kulcskérdések.
Igen, igen, nagyon jó volt egyébként a tréning, és örültem annak, hogy olyan sokan eljöttek. Ez egy ilyen interaktív tréning volt, tehát nem úgy egymás mögé álltunk be, mint egy megszokott, mondjuk egy konferencián vagy előadáson, egymás mögött a székek, hanem így felkör alakban, és hát mindenkinek be kellett mutatkoznia, voltak különböző feladatok, és hát Veszprém megyéből érkeztek egyébként, akik ezt a tréninget tartották, és hát részletesen végigmentünk mindenen, hogy hogyan lehet adományt szerezni nagy cégektől, hogy keressük meg a vezetőket, ha megkerestük, és végül is már időpontot kaptunk, akkor milyen legyen a testbeszéd, a kommunikáció. Tehát ez egy egész hosszú és alapos tréning volt, ahol lépésről lépésre ezen végigmentünk. Nagyon jó tapasztalat volt, amit én ott is említettem, hogy szerintem az, amikor már mondjuk egy civil egyesület bejut valahová, egy igazgatóhoz, vagy bármilyen magas vezetőhöz, ott már megvan a hajlandóság arra, hogy támogassák. Tehát, hogy ott már nyilván ott is kell a testbeszéd, meg kell a kommunikáció, meg hogy kérdezünk, és hogy építjük fel a beszélgetést, de szerintem a legnehezebb része az, hogy bejussunk egyáltalán. Tehát nekem az a tapasztalatom a könyveimmel kapcsolatban, hogyha már egyszer bejutottam, akkor már az egy hajlandóság arra, hogy támogassanak, viszont bejutni viszont, vagy választ kapni, az a igazán nehéz.
És szerinted ebben itt a helyi civilek hol tartanak? Mert azt mondod, hogy bejutni nehéz, akkor pedig a kommunikáció nagyon-nagyon fontos.
Igen, nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, de ugye itt is elmondták ezen a tréningen, hogy gyakorlatilag, hogyha egy olyan e-mailt kapnak, és nincsen személyes kontakt, vagy valamilyen ismerős révén a cégvezetők, hogy adománykérés, vagy segítségkérés, az e-maileknek a 92%-a a kukában landol olvasatlanul. Tehát nagyon nehéz a helyzet, és hát ugye meg kell győzni valahogy, hogy miért is jó az, hogyha ad, és miért is jó az neki, hogyha ő a bevételét arra fordítja, hogy egy civil egyesületet, vagy egy civil kezdeményezést támogasson, hát ez nagyon nehéz.
Ez csak nagyon hatékony kommunikációval. Ez nagyon hatékony lehet,
kommunikációval, és ezt inkább személyes kontakttal, tehát úgy kell eljutni szerintem, hogy valamilyen ismerős révén, vagy kapcsolat révén bejut a civil szervezet, mert levelezéssel sajnos, ezt én is tapasztalatból is tudom, hogy nem igazán érjük el a célt, a kívánt célt.
És nem utolsó sorban adományszerzés, hát szerintem ebben a régióban ez egy különösen nehéz dolog, valami nagyon olyat kell tálalni, olyan célt, olyan tevékenységet, amire aztán megnyílnak a csatornák.
Igen, igen, és ez nagyon nehéz úgy kommunikálni, meg nagyon nehéz úgy előtérbe helyezni. Ugye vannak különböző dolgok, amikre nyilván fogékonyabbak. Tehát mondjuk, hogyha gyerekekkel kapcsolatos alapítvány, vagy valami nagy isten betegség, vagy egy állatsegítő alapítványoknak is könnyebb a helyzete, nem könnyű, de könnyebb, mint mondjuk egy teljesen más, mondjuk egy nyugdíjas egyesületnek támogatást szerezni. Tehát ugye azért vannak olyan dolgok, amikre könnyebben megnyílik az a bizonyos csatorna vagy pénztárca, és hát ezeknek a másik oldalon viszont nagyon meggyőzőnek kell ahhoz lenni, hogy elérjék azt, hogy támogassák őket.
És maguk a civilek egyébként nyitottak az ilyen fajta tréningekre?
Nyitottak, már csak azért is, mert nincs is benne tapasztalatuk. Tehát nagyon sokan ez az a pályázat oldaláról közelítették meg sokszor az anyagi lehetőségeket, de ez az adományszerzés, ez nem nagyon volt benne a profiljukban, és mostanában kezdenek erre rájönni, hogy akár ez is lehet egy útja ennek, és volt érdeklődés, tényleg nagy volt az érdeklődés erre a tréningre, és ugye nem utolsósorban azért is, és ezt köszönjük az ERK-nek, hogy ez egy ingyenes képzés volt az egyesületeknek, tehát ezért nem kell fizetni, és egy ilyen képzés azért súlyos pénzekbe kerül egyébként, hogyha elmennek önállóan.
Illetve azt akarod mondani, hogy az adományszerzésnek nem egyedüli útja az, hogyha keresik a pályázati forrásokat?
Igen, 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 hanem olyan cégeket, olyan nagy tehetős vállalkozásokat keresnek meg, akiknek van arra lehetőség, hogy támogassák őket. Például itt Veszprém megyében elmondta az előadó, vagy az előadók, hogy ők megfordították ezt a dolgot, és van egy bizonyos módszer, amivel összegyűjtötték a 100 legtehetősebb vállalkozót, vagy szervezetet, vagy céget a megyében, és őket egy közös, úgymond ilyen bárra hívták meg, és innentől kezdődően sokkal könnyebb volt a kontakt, a civileket is meghívták erre a bárra, és sokkal könnyebben tudtak kontaktba lépni egymással, úgyhogy talán itt is egy ilyesmi módszerrel lehetne a legkönnyebben összehozni a civileket és ezeket a lehetséges támogató cégeket.
Tulajdonképpen teremtettek egy olyan helyzetet, vagy olyan körülményeket, amiben sokkal oldottabban tudtak beszélni a problémájukról, vagy akár adományt szerezni. Az imént az időseket, a nyugdíjasokat említetted, a közelmúltban a Szépkorok házában jártál. Nagyon jó, pozitív dolgokat tapasztaltál egyrészt, illetve tartottál egy helytörténeti előadást, és úgy tudom, hogy ennek lesz folytatása.
Igen, igazgatónő keresett meg, mert voltam egyszer ott a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének volt ott egy ülése, és akkor megmutatták nekem magát az otthont is, és igazgatónőnek volt egy olyan kérés, hogy mi lenne, hogyha a bentlakók számára egy ilyen helytörténeti előadást tartanék, és többször is visszajönnék. Ugye ők helyhez kötöttek, próbálnak nekik programokat szervezni, és nagyon érdekli őket a helytörténet, hát tényleg amúgy nagyon egy olyan volt, mint hogy a templomban lettünk volna, egy pisszenés nélkül hallgatták végig egyébként az előadást, és nagyon élvezték, nagyon tetszett nekik, és hát nagyon vágynak ezekre a dolgokra, hogy ez egy belváros séta volt egyébként, tehát végigmentük a főutcán, egy ilyen PowerPoint prezentációban is, beszéltem az épületekről, akkor hozzászóltak, ugye emlékek jöttek, tehát nagyon-nagyon jó volt.
Segítség lehet neked esetleg majd egy következő könyv megírásánál, akár ilyen interaktív találkozások, előadások, hiszen lehet, hogy idős emberektől hallasz olyan történetet, ami aztán téged tovább vihet, vagy elindít benned egy kutató munkát.
Igen, igen, mindenképpen. Sőt, egyébként a múltkor találkoztam, egy találkozóra hívott egy idősebb úriember, és ő átadta a napló bejegyzéseit, ami a Stadion utcán élt gyerekkorától kezdődően, és az ottani lakókörnyezet, kik voltak a szomszédok, mit csináltak, mik voltak a tapasztalatok, illetve a Miskolci Légszergyárnak a történetéről szóló könyvvel is megajándékozott. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, hogy ezeket próbálom rögzíteni. Sok esetben egyébként, vagy előtt is volt egy úriember a Vörösmarty utcán, aki másfél órán át mesélte a történetét, és ezt is felvettem egyébként diktafonnal. Úgyhogy ezek mind-mind olyan dolgok, amik igen segítenek abban, hogy minél több történetet tudjak megosztani, minél több látószögből lássam ezeket a dolgokat, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a találkozókat.
Történet pedig van bőven, hiszen a teljesség igénye nélkül 5 könyved van itt a stúdió asztalán. A legújabb ugye az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról, amit már Miskolc polgármestere Tóth Szántai József vezetett fel a fejjel Miskolc címmel. Hát gondolom, hogy miután nagyon nyughatatlan személyiség vagy, ezt tőled idézem egy korábbi beszélgetésünkből, szerintem ott van a fejedben egy következő könyv.
Persze, több is. Most idén 2 fog megjelenni, 2 kiadványom, az egyiket ugye ilyen felkérésre írom, a Miskolci Szóhó Egyesületnek a felkérésére, hiszen ugye a Bazártömbben létrejött egy újabb közösségi tér, és hát ugye ennek az építés történetét, helytörténetét és interjúját fogom megírni, már az is nagyon jól áll, és hát ugye ez egy céges kiadvány lesz, ez egy magánjellegű, de a másik, ami sokkal fontos, vagy nem sokkal fontosabb, mert ugye olyan fontos mind a kettő, de helytörténeti szempontból sokkal értékesebb, hogy Soltésznek Kálmánnak fog megjelenni egy ilyen monográfiája, ami hiánypótló, hiszen eddig nem jelent meg. Ugye most van a Soltésznek Kálmán emlékév, és hát nagyon érdekes információkat fogok ebben közreadni.
És készültek egy konferenciára is évvégén, ami tulajdonképpen ezt az emlékévet majd lezárja.
Igen, egy konferenciával is készülünk, úgyhogy szeretnénk méltóképpen megemlékezni Soltésznek Kálmánról, és hát ugye akárkit kérdezek egyébként a városban, nem sokat tud Soltésznek Kálmánról, ami nem is csoda, hiszen nem jelent meg életrajza, csak egy pár mondatos életrajza, úgyhogy ezen szeretnék most változtatni mindenképpen.
Aztán ősztől pedig készülsz az iskolákban, szeretnéd a helytörténeti előadásaidat ott is folytatni, méghozzá a MIDÖK, a Diák Önkormányzat vezetőinek, résztvevőinek a segítségével.
Igen, igen, egyébként ez egy nem is olyan régen körvonalazódott, hogy a kettőt össze is lehetne kapcsolni, és miért is ne. Tehát már megvannak a prezentációk, hogy iskolákba különböző korosztálynak milyen előadásokkal, prezentációkkal megyek, és hát a múltkor egy beszélgetés során meg arra jöttünk rá, hogy ezt miért nem lehetne összekapcsolni a helyi dökökkel. Tehát valószínűleg vagy a Miskolci Diák Önkormányzattól, vagy az egyik kolléganőm fog jönni velem, és hát ő majd akkor reklámozzuk a midököt is, illetve a rendezvényeiket, hogy milyen jó csatlakozni. A gyerekeknek helytörténetről mesélek, mert ugye nagyon kevés, gyakorlatilag nincs is, nagyon-nagyon kevés iskolában helytörténeti oktatás, és ez nagyon fontos az, hogy a fiatalokat itt tartsuk Miskolcon ilyen szempontból. Tehát az, hogy a már minél korábban megismerkedjenek ennek a városnak az értékeivel, és ne feltétlenül a országos médiáról tájékozódjanak, mert ugye általában azért nem olyan jó Miskolcnak a híre, holott azért mi látjuk, hogy mennyi érték van ebben a városban.
A miskolci sárkány legendáját már ismerhetik az iskolás gyerekek, most akkor tovább léptek, és egy kicsikét komolyabb kérdésekről, komolyabb helytörténeti momentumokról is fogsz nekik beszélni, és hát nyilván ez akkor lesz nagyon releváns, hogy ez rendszeressé válik, hiszen mondod, hogy nagyon hiánypótló lenne, hogyha lenne helytörténeti oktatás az iskolákban, de hát azért ez nem egy kis falat.
Hát nem. Azért az általános iskoláknak, alsósoknak és felsősöknek azért úgy állítottam össze, hogy inkább mesék. Tehát az alsósoknak konkrétan inkább mesékről van szó, a felsősöknek már komolyabb meséklegendák, és az igazi helytörténet ott nagy miskolciakról, Soltész Nagy Kálmáról, Szent Pál Istvánról, nagy polgármesterekről, vagy nagy mecénásokról, az pedig már a középiskola. Tehát azért még az általános iskolában maradnánk a meséknél, és a középiskolákban lenne a komolyabb helytörténet.
Ugyanakkor pedig az látszik, hogy óriási olvasottság jellemzi az írásaidat, ugye közzétetted, hogy a történelme az élet tanító mestere, honfoglaláskor, illetve Miskolc létrejötte című írásod, hát mondd ki te, hogy milyen olvasottságot értelme, tényleg döbbenetes.
Hát nem a honfoglaláskori, hanem még az előző, a Jacksonos, a Miskolci Jacksonról szóló írás volt az. Hát 900 ezer megtekintésnél jár ez az írás, ami egészen döbbenetes, nem csak az én történetemben, hanem az oldal történetében is valahogy nem tudom, hogy került erre sor, hogy ennyien megosztották, valahogy teli találat volt, és egyébként a Miskolc utcáin oldalon is a villarendőről szóló írás az is több mint 100 000 megtekintést látott, tehát ez valahogy nagyon eltalált írások voltak, illetve nem is igazán szoktam én kérdezni ezeket, hogy ki, vagyis hogy mennyinél járnak ezek az orvosodtságok, bár azért Ágos Tanék a Miskolc utcáintól sokszor átküldik. Viszont most láttam azt, hogy valami kimagasló számokat produkál, és annyian osszák tovább, rengeteg like, rengeteg reakció, rengeteg hozzászólás, hogy ezért kérdeztem meg, hogy mekkorát ment, és hát ez tényleg fantasztikus. Ha valaki Jacksont nem ismerte volna Miskolcon kívül, akkor most sokan megismerték, az biztos, illetve hát a villai rendőr az amúgy is egy kedvenc témakör, tehát az a fiatalokat is érdekli azból a szempontból, hogy ők meg nem igazán tudják, hogy mi is villai rendőr, meg mi, meg hogy, meg miért. Az időseknek meg nyilván egy randi hely volt, egy találka hely volt, régi szerelmek jutnak eszükbe, tehát nyilván azért volt nagyon sokaknak érdekes.
Közben meg az jut eszembe, hogy a két munkádat hogyan tudod egyeztetni, összehangolni, bár így, ahogy hallgatlak, azt gondolom, hogy nagyon sok közös pont van, tehát civil referens, és természetesen íróként, bloggerként, helytörténészként is teszed az dolgod. Én úgy érzem, hogy nagyon sok ponton összeérnek itt a szálak.
Igen, igen. Az elején nem is gondoltam volna, hogy mennyi ponton összeérnek, de aztán kiderült, hogy tényleg nagyon sok helyen. Nagyon sok helyről tudok információkat beszerezni, az írásaimhoz is, összetudom kapcsolni az egyesületek látogatását is ezzel, és hát ugye vannak kutatások is, amiket folytatok mindeközben, akár a múzeumban, akár a levéltárban, úgyhogy szerencsés helyzetben vagyok ilyen téren.
Civilek vonatkozásában hogyan alakul a nyár további része? Mert mondod, hogy vannak új egyesületek, alapítványokkal, akikkel keresed a kapcsolatot, illetve van egy egészen friss holnapi rendezvény, ugye a Midök és a Csengei Kert lesz majd a főszereplő, meg a helyszín, azt mondod, hogy te is ott leszel, hiszen holnap derülnek ki a főiskolai egyetemi ponthatárokat. Nagyon sokan izgulnak, már sokan érintettek Miskolcon is.
Igen, igen, nagyon sokan izgulnak, ugye holnap lesz ez a Pontot Parti nevű rendezvény Csengei Kertben. És hát nagyon sok szeretettel várunk minden fiatalt. Én is ott leszek, kíváncsi leszek erre a rendezvényre, hogy miként fog lezajlani, de hát óriás ez érdeklődés, ugye ez mindig nagy népszerűségnek örvendett az utóbbi időben is. Az egyesületekkel, hát azt tudjuk, hogy most nyáron azért kicsit holt idő van, tehát mindenki elmegy pihenni, elmegy nyaralni, de ennek ellenére azért próbálom tovább folytatni a civil egyesületeknek a feltérképezését és bemutatását. A médiában is ugye most egy kicsit ritkábban, hiszen mindenki szabadságoláson van, de azért már most körvonalazódik a szeptemberi program, az októberi program, egyébként nekem is lesz például szeptemberben Soltész Nagy Kálmán kapcsolatban egy előadásom a Honismereti Egyesület konferenciáján, októberben lesz egy kiállításom a képeslapokból, a Lévai 200 évvel összekapcsolva, úgyhogy nagyon sok terv van az őszre, sőt, akkor igazán beindul majd minden.
De azért még nyáron is várunk majd sok szeretettel.
Rendben, jövök még mindenképpen.
Reimann Zoltán volt a Csillagpont Rádió vendége. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.